Reisz Pál atya, az 2026-os Hit Pajzsa díj kitüntetettje. Jó napot, jó estét kívánok! Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm Reisz Pál atyát itt a stúdióban. Nagyon régóta ismerjük egymást. Bocsánat, kedves hallgatók, de mi most tegeződni fogunk.
Igen.
Köszönöm, hogy itt vagy.
Reisz Pál vagyok, és régi pazsaléti rendházi lakos, ahol megismerkedtünk Andrással. Még akkor, hát olyan futballmérkőzések kapcsán, amis a minisztrás foglalkozásokkal így találkoztunk egymással.
De emlékszel arra, hogy pingpongoztunk is ott a teraszon?
Tényleg az is volt. Nem nagyon emlékszel.
Remekül pingpongoztál.
Hát az túlzás, de...
Akkor ez az az idő volt, amikor Konstantin atya volt a plébános, még Faddi ott már is ott volt, ha jól emlékszem, meg Anasztász testvér a Serkestyében.
Az Anasztász az biztos, mert az egy nagyon régi bútor darab volt, és még jó sokáig élt, hála Istennek, 99 éves korában halt meg, de én ott egyetemista voltam, tehát ilyen mellékfoglalkozású minisztrálásvezető.
Egyetemista voltál, de miért pasaréten voltál egyetemista?
Akkor oda járt, hogy onnan jártak be, de most is onnan járnak be a kispapok az egyetemre, vagy a szapiencia főiskolájukra. Tehát a gyakorlat az most is megvan.
Ez időben körülbelül mikor lehetett, amikor te ott egyetemista voltál?
Ez 67-től
1967-től
72-ig, pontosabban 71 végéig.
És akkor hova jártál? Milyen egyetemre?
Az ELTÉ-re jártam, már akkor én fölszentelt papként, és matematika-fizika szakon végeztem.
A Hit Pajzsa díj azoknak szól, akik a kommunizmus ideje alatt megtartották a hitüket, és rendíthetetlenek voltak. Sok probléma volt abban az időben? Tehát milyen volt pasaréten? Azt tudom, hogy például hangosítás nem volt a templomban, és amikor valaki kérdezte, hogy miért nincs hangosítás, hát akkor azért, mert akkor nem lehetett.
Ezekre az részletekre már bevallom, nem emlékszem, de azért komoly múltja volt ott a ferenceseknek, pasaréten is sokan voltak olyanok, akik hát börtönviseltek voltak. De úgy lehet elképzelni, hogy én Esztergomba jártam iskolába, Ferences gimnáziumba, 56-tól 60-ig. Utána pedig ugyanabban az épületben kispapként voltam. És egyszer összeszámoltam, hogy hány börtönviselt van közöttünk. 11 rendtag volt, aki kisebb-nagyobb ideig szabadságvesztésen volt. Hát például a kollégiumi rektor, azaz Oszkár atya volt, az 21 hónapig volt vizsgálati fogságban. Bíróság előtt sose állt, csak meg volt a börtönbe.
Csak úgy volt 21 hónapig.
Csak úgy 21 hónapig. Emlékszem rá, ugye itt tartottak nekünk emlékedéseket minden év, minden szombaton, és voltak lelki napok is az iskolában, illetve a kollégiumban. És az Oszkár atya az egy elmesélte egyszer, valahogy beleszőtte a prédikációjába, hogy hát a karácsonyra készültünk, és akkor előtte beszélt, hogy még a börtönbe is, hogy benn volt a börtöncellába, azt nem fűtötték. A folyosót fűtötték, és képzeljük el, hogy milyen kegyes volt a börtönőr, kinyitotta a leserkedő kis cella ajtót, vagy ablakot, hogy menjen be meleg. Így kedveskedtek.
Hát olyan sok nem juthatott be.
Hát nem olyan sok, mert szegény a budai rendházban volt az Oszkár atya, hát összeverték úgy, hogy egész életében sántikált a gerince miatt, mert megsérült, és hát a kertbe kapirgált, mikor elvitték az ávósok. Uh-huh. És rövid nadrágban volt. De karácsonykor még ugyanabban volt.
Ugyanabban a rövid
nadrág. Ugyanabban a rövid nadrág. Mert csak vizsgálati fogságban volt, tudod.
Azt mondják, hogy a késői kádárkor, a 70-es, 80-as évek, hát azok már nem olyan vészes dolgok. Tényleg nem olyan vészes dolgok? Így egy ferences barát szemével milyen volt?
Valóban megszüntett igazávót, de gyakorlatilag az beépült a rendőrségre. Tehát úgy kell elképzelni, ezt már csak később tudtam meg, persze, hogy minden megyének, így a Komármeszter megye, ilyen néven szerepelt akkor, annak 12 olyan rendőre volt, akik kizárólag egyháziakkal foglalkoztak. Tehát az úgynevezett belső elhárítás, ez volt a nevük. És volt egy film tartó tiszt címen szerepet, abba sok mindent megtudtam, ami bennünket is érintett, mert a tartótiszt az, aki beépítette a besúgókat, és valamilyen kényszerítő körülménnyel sikerült embereket megrontani, vagy olyan helyzetbe hozni, hogy jelentéseket tettek. Abban az időben a történelmi hivatalban, amikor már lehetett, kikértem az anyagalmat, amik rám vonatkoztak. Tatabánya, azóta központ. Hát 104 oldal volt. Annyi van.
Akkor meg voltál tisztelve?
Meg voltál, szóval jelentések voltak.
Na de te egy időben a gimnázium igazgatója voltál Esztergomban.
Így van.
Akkor, ez most a 80-as évek körülbelül?
Ez már a 80-as évek volt.
Akkor 84-től. Te mondod, hogy voltak ezek a rendőrök. Te már névről ismerted, tudtad, hogy ő az, aki időnként meglátogatja a gimnáziumot, és mond ezt, azt?
Kötelező volt minden második osztályban, meg a negyedikben egy ilyen előadást meghallgatni, amit a központból kiküldött rendőr végzett, és tartott meg. A másodikosoknak, a második gimnazistáknak, tehát a négy osztályos gimnáziumban gondolkodva.
Igen, tehát akkor a tizedikesek, ha úgy tetszik.
16 éves gyerekek, azok számára ott mondták, hogy hát dohányzás, aztán ilyesmik. A nagyobbak számára pedig kábítószer, aztán a nyugati rádióknak a hallgatása. Mm-hmm. Ilyenekre hívták fel a figyelmet, hogy hát ezt ne csinálják.
De te, mint igazgató tulajdonképpen dolgozhattál minden további nélkül, vagy azért voltak kellemetlenségek?
Hát ott egy húzamban voltak kellemetlenségek, emiatt, hogy valamilyen összeütközésre került a sor. Pont amikor én igazgató lettem abban az időben, az úgynevezett a munkásőrség.
Ja, munkásőrség, igen.
Azokkal kerültünk összeütközésbe. És azok január 9-e, 10-e körül tanítottak egy fölvonulást, mert akkor voltak az áremelések. Uh-huh. És akkor egy olyan demonstráció volt, hogy a hatalom kimutatja az elejét, és ők valamilyen évfordulót ünnepeltek, és a városon végigvonultak
Esztergom
városába. Uh-huh. És hát a gyerekek, a fiú gyerekek meg állítólag, meg nem csak állítólag, kifigyülték őket.
Az ablakból.
Az ablakból, ugye. És hát emiatt nagy volt a fölhördülés, hogy itten miket csinálnak a ferences diákok. Amúgy is sok van már a rovásokon, mert egyebek is voltak már gyerekeknél. És akkor hát ezeket kellett itt elviselni, mert kerestek fogást valahogy az iskolát. Egyszerűen az volt a benyomásom, mintha meg akarták volna szüntetni az iskolát. Pedig az iskola ugye az 1950-es az Magyar Püspöki Kar és a Kultuszminérium közötti, tehát a kormányzat közötti megegyezés szerint kettő iskolát a ferencesek működtethettek.
De Szentendre és Esztergom.
Így van, pontosan. Piaristák is kaptak kettőt, a
Kecskemétesek Budapest, igen.
Igen, és az apácák is, a Knézics az a Budapesten, és a Svetics is intézet, az pedig Debrecenben. És hát ugye azért ez egy hosszabb időt kibírt már akkor ez a kapcsolat, és ez ugye egy rendezetnek mondható körülmények között volt, és hát az iskolánk is így ilyen értelemben befogadott volt.
És akkor te, mint igazgató, amikor volt ez a munkásőrös incidens, ha úgy tetszik, és akkor nyilván vegzálták az iskolát, akkor te mit csináltál, vagy mit tudtál csinálni?
Hát semmit, nagyon sokat nem tudtam tenni. Ez egy hosszadalmas idő volt. Egészen a szeptemberig elhúzódott, és akármilyen helyen az iskolának a tanulói valamilyen módon találkoztak rendőrséggel, vagy tanárok is, akkor ebbe az ügybe érdeklődtek. Uh-huh. Ott Pécset volt olyan tanártárs, az ott kérte az útlevelét. Hát akkor be kellett menni a rendőrségre. Uh-huh. Ugye, és akkor nyilván ezt az ügyet hozták, hogy mik vannak itt Esztergomban. Uh-huh. Akkor a gyerekek közül az egyik egy barátjával, Salkótárján mellett, ott valahogy, ott a határ közelébe mászkáltak, és nem vették észre, hogy átmentek a határon. Uh-huh. Az utolsó oldalon pedig ügybuzgó határőr, vagy nem tudom én ki,
szlovákoknál
az visszadobták ide a rendőrségnek, és mit tesz Isten? Salgó Tarjány rendőrségnek, akörül faggatják, hogy mi volt a munkásőrökkel.
Esztergomban.
Esztergomban. Mi volt tavasszal, mert ez nyáron volt. És ráadásul az egyik a gyereknek a barátja, akivel mászkáltak ott, az még svéd állampolgár volt, érdekességként, úgyhogy így, és gyerekeknek azért megmondtuk, különösen a bejáróknak, az eszternomiaknak, hogy hát ha valamit hallanak ilyen munkásérben, mindig jelentség, hogy tudjak róla, és tényleg így is volt. Ott eddig gyerek aztán rosszát tett a tűzre, és akkor azok, akik így rosszát tettek a tűzre, és rendőrség kezébe kerültek valamilyen módon, akkor azokat meg lehetett már zsarolni, hogy majd mi, ha megmondjuk a papoknak, akkor téged az iskolából kit eltávolítanak. Uh-huh. És hát az egyik gyerek így volt, hogy, és akkor a másik, az meg szólt nekem, egy idősebbik, hogy ezt a másodikos gyereket, hát a rendőrségen faggatták, jegyzőkönyvet írattak alá, másodikos, tehát 16 éves kiskorú, egyedül volt a rendőrségen, de nem a helyi rendőr volt, aki kifaggatta, hanem Budapestre jött valami őrnagy. Uh-huh. És a helybeliek, azok haptákban voltak előtte, látszott rajtuk, ahogy később elmondta a gyerek, és akkor megiratták vele egy jegyzőkönyvet, és az is benne volt, hogy kéri, hogy ne szóljanak senkinek, se a szüleinek, uh-huh. se az iskolának, arról, hogy ő vele, hát ugye a rendőrségi ügye volt, és támad, de a gyerek bejött, és azt mondták neki, hogy hát mi is volt, hogy kérdezgették a munkásőr fölvonulásról, hogy mit csináltak a gyerekek, fütyültek, nem fütyültek, és akkor hát majd szeptemberben találkozunk a Széchenyi téren a kávézóban, és akkor majd többet tudsz mákor mondani. Tehát be akarták
szervezni.
Hát én akkor elmentem a Lékaihoz, és mondtam, hogy milyen körülmények vannak, és ez a két vállalkozás, hogy így mondjam, az államegyházi hivatal, meg aztán a rendőrség, ezek függetlenek voltak, és nem tudtak egymásról érdekes uh-huh. módon. Uh-huh. És akkor Lékai
Bíboros úr, igen.
Ment Lékai Bíboros úr, ugye ezt tudom érsek, ment az államegyházi hivatalhoz, hogy a megegyezések szerint itten nem lehet ilyen atrocitás, hogy gyerekekért nem lehet felelősséget vállalni, hogyha kiskorúként, ügyvéd nélkül, szülő nélkül ott van a rendőrséget, és faggatják, és be akarják építeni. Ez aztán be is fejeződött. Ezután engem még egyszer beidéztek az államegyházi hivatalba, ott, ahol most a Fidesznek a székháza van.
A régi idő. Itt a Hősök tere mellett volt egy kis palotában az egyházügyi hivatal.
Igen, ott voltam, és akkor egy államtitkár helyettes, ugye az 3-4 óráig beszélt nekem. És leültetett, szembe velem az államtitkár, meg egy osztályvezető, és akkor néha megpróbáltam valamit mondani, de nagyon nem tetszett uh-huh. ez neki, mert ő neki betanult szövege volt, az volt a benyomásom. Uh-huh. És fejünk le olvasta, hogy mi mindent csináltak a gyerekek az elmúlt 10 évben.
Elmúlt 10 évben, aha.
Hát közöttük egy jeles dolog volt például, hogy hát ugye volt a Simon Júda vásár, Párkányba. Uh-huh. Akkor még kompariáltunk el.
Igen, mert a híd nem volt híd meg.
Nem volt még készen.
Illetve hát a Csonka híd volt, igen.
Igen, és akkor átventek, akik oda akartak menni a városba, mert nagy szenzáció volt. Párkány tele volt, fél Esztergomot volt, és ott, uh-huh. ott söröztek, ott mulatoztak, és jól érezték magukat az emberek. Oda-vissza hordták a
sörös krigliket.
Igen. Itt, és akkor a gyerekek úgy látszik, hogy azok is sörözhettek, mert hát kikívánkozott belőlük, és a parkba ott vizeltek. És hát a park közepén ott volt egy Lenin szobor.
Olyan.
És akkor ebből már az derült ki, hogy a ferences diákok levizelték a
Lenin szobrot. Hát ez már nagy politika.
Hát bizony. És akkor hát én próbáltam ott valamit helyesbíteni, hogy hát biológiailag sem egy olyan könnyen, hogy a Lenin szobort az hatalmas talapzaton állott, most már nincsen ott, és a gyerekek ártatlanak ebben, mert hát a sör kikívánkozott. Hát persze a rendőrök, az ottani rendőrök.
Azok, tehát a szlovákok.
Igen, azok hát a gyerekek még örültek is, hogy áthozták őket soron kívül, mert nem kellett fizetni
a révészt.
Úgyhogy ilyen érdekességek voltak ebben. És hát akkor nekem még nem tudom hány év után is fejemre olvasták, hogy a ferences diákok miket műveltek.
Ez, ahogy ezeket meséled, ez így olyan érdekes történet, még alkalomattán humoros is. De akkor, te mint igazgató, emiatt azért néhány álmatlan éjszakát töltöttél?
Én azt vettem észre egy éven belül, hogy megőszültem.
Igen?
Tényleg. Nagy félelmeim voltak. Emiatt, hogy az iskola ellen egy ilyen kampány jellegű dolog volt. És mindenhonnan ugyanott kötöttünk ki, hogy mit csináltak a gyerekek. És hát én próbáltam meggyőzni a hatóságokat, akik kértek először az államegyházi hivatalnak
az embere,
aki a megyénél van, megyei osztályvezető szintjén volt ez, akit én ismertem, mert ezzel volt időnként találkozásom. Megnézték, hogy honnan fütyülhettek a gyerekek.
Fölmentek a szobába?
Fölmentek a harmadik emeletes. Érdekes, mindig ugyanabban a hálónak, a harmadik emeleti hálónak az ablakához. Vagyis az azt jelentette számomra, hogy többen is jöttek, másodszor is, harmadszor is jöttek. Megnézték, hogy lehet-e látni az utcán, ahol vonulnak az emberek. Én hiába mondom, csak a busznak a tetejét lehet látni, mikor ott megy, egy kerítés volt ott, és ott a menetet nem nagyon lehetett látni. De aztán kitalálták azt, hogy a fölvonulást, ugye a munkásőrök szerettei azok gyönyörködtek a fölvonulókba, és ott álltak a falnál.
Aha, túloldalon. Őket lehetett látni.
Őket is, azok voltak megbotránkozva. Én pedig utána mondtam, hogy ott a hölgyek is voltak a munkásőrök között. Ilyen rövid szoknyás hölgyek, és nem csoda, hogy a fiataloknak a szeme megakadt rajtuk, és tetszésüket fejezték ki a fütyüléssel.
És ezt fogadták, ezt az érvelést? Hát,
de gondolom, hogy egy kis humorérzékük volt nekik is, és akkor én persze győzködtem őket, hogy hát ugye már diszkóba is járnak ezek, és ott mindig így szokták a tetszésüket nyilvánítani, hogy egy jobb zenekar ottan ügyködik. Aztán egy hétig gondolkodtak rajta, aztán visszajött megint, és akkor valamelyik ilyen komoly ember, és akkor fölhívta a figyelmet, hogy tanítsuk meg a gyerekeket arra, hogy a tetszés nyilvánításuk másképp történik.
Egy pillanatra még meddig tartott ez a dolog? Tehát mikor jutottatok el odáig, te, mint a gimnázium igazgató, hogy amikor érezted úgy, hogy na, most már akkor vége van, 1980-as évek.
Igen, ez 89 ősze, december.
Igen? Tehát addig kitartott ez körülbelül?
Sok minden kitartott, más is volt, csak egy lényegeset mondok. Amikor telefon, egyszer csak nem szólt. Kijött valaki, hiba van, javítani kell. Akkor sejtettük, hogy most teszik be a poloskát. És ez így ment, időnként. De akkor az utolsó ilyen tapasztalat volt, hogy az irodában volt egy telefon, és a folyosóra is meg tudtuk tenni, hogy kiteszünk egy telefont, mert nagy az épület. Ha valami akadályban gyerekekhez nem érkezett be a tanár valamilyen késésben, akkor ki tudja miért, akkor a hetes a telefonon szóljon be az irodába. És én kitettem ezt a telefont a folyosóra. Jöttek egy rövid időn belül, hogy megnémult a telefon, javítani kell. Nézegették jobbra, arra, aztán egyszer csak visszacserélték a telefont. És akkor ezek után nem sokkal, amikor az országgyűlés még a régi tárgyalta azt, hogy lehallgatók működhetnek-e. És ez szóba került az országgyűlésbe.
Hogy a Ferences gimnáziumban...
Nem csak a Ferences, mindenhol.
Mindenhol.
Tehát a poloska, amiket eddig működtettek, hogy az lehet-e folytatni. És még mielőtt az országgyűlés, a régi országgyűlésről beszélek, ezt tárgyalta volna, megszüntették. Kijöttek, és többet nem jöttek.
Megjavították
a telefont. Úgyhogy nekem a poloskáról ez jut eszembe, és én ezt tudom. Így hívják azt, aki lehallgatót helyez el. Hát leginkább a falba volt sok helyen, a Poloska betéve, és akkor ez így, ez volt a neve. Nem véletlen, hogy használják ezt.
Belül minden rendben volt? Tehát vannak azok a történetek, amikor azt bejön az ebédlőbe valaki, és azt mondja, hogy hó, itt vagyok, most előttem ne beszéljetek semmit.
És lehet, hogy volt ilyen is. Én arra emlékszem, hogy édesapám az katolikus emberként, és kántor is volt.
Gyöngyösön.
Gyöngyösön, és sok helyütt kántorizált, nagyon jobban volt a lelkipásztorokkal. És akkor az egyik lelkipásztor eltűnt egy-két hónapra. És akkor visszajött, és ő azt mondta, hogy belőlem mindent kívánnak. De előttem nem mondjatok semmit. Mindent kívánnak belőlem.
Ez 960 körüli történet.
Igen. Édesapám 65-ben halt meg. Ez így volt. Tehát ez a szerencsétlen pap azt mondta, hogy ő belőle mindent kívánnak.
És ilyen volt a te papi pályafutásod alatt is, hogy valakiről tudtátok, hogy minden emberből ki tudják verni előbb-utóbb, hogyha olyan a szituáció.
Igen. És hát nem kell talán még ilyesmi, és ilyen egyszerű lelkek is volt. Amikor én megkaptam a 104 oldalas anyagomat, akkor...
Igen, a hivatalból már a rendszerváltás után.
Akkor a nevek ki voltak először húzva, utána megmondták, hogy kik voltak, akik írták. Tehát én azokkal naponta találkoztam. Nagyon jóban is voltam velük. Amiket leírtak, azt már 5 helyről meg kellett a hivataloknak kapni, azt, amit ő be tudott mondani. De az egyik cég nem tudta, a rendőr nem tudta, hogy miket küldünk fel
a
művelődési minisztériumba, vagy a rendi vezetőségnek. 4-5 helyre el kellett küldeni anyagot, például az érettségivel kapcsolatban, és én meg beszámolt, hogy milyen hangulat van az érettségit. Hát az benne volt a jegyzőkönyve is.
És amikor te láttad azt az anyagot, ami rólad szólt, ebben a, most nem jut eszembe a neve, hogy mi az a hivatalról meg lehet nézni, és láttad, hogy kik jelentettek, akkor azt is érzékelted, hogy amit jelentettek, az csupa olyan dolog, ami ártalmatlan. Tehát, hogy akkor nem akartak bántani, ezt érzékelted?
Persze, ez egy a lehető legjobb jelentéseket adták. Lehető legjobbakat. Mondom, olyat, ami már 5 helyre elment. Azt szól, hogy beszámolt a rendőrségnek. És a rendőrségben örült neki, hogy van, bizonyítják, hogy őnekik van létjogosultságuk, és akkor gyűjtötték az anyagokat.
Egy pillanatra visszatérek Pasarétre. Pasaréten, te 967-től voltál, mondtad az előbb.
71-ig, igen. 72-ben végeztem az egyetemen, de akkor már gyakoroltam Esztergomban.
Hogy miért a toronyszobában volt a hittan? Na, ez a nagy kérdés.
Nem volt máshol helyünk.
Nem, de miért? Hát olyan nagy volt az a... Hát Pasaréten van egy rendház.
Nem volt hittantermünk. Sokkal később alakítottak ki ebédlőt, a korábbi ebédlőből hittanterem van most például. És akkor valahol megtolták az épületet, ott ebédlő lett, és akkor több helyünk van.
De egyébként az hangulatos volt, az a toronyszoba, félreértés, ne essék. Voltál egyébként a Pasaréti templom tornyában?
Nem.
Soha?
Soha.
Én sem voltam.
De ott volt egy gomb, egy veszélyes gomb. Nem tudom, emlékszel rá.
Valami, igen, hogy?
És ott lehetett a szirénát, mert sziréna volt a templom toronyban. Tehát, hogyha bombázás van, akkor ott lehetett megnyomni és jelezni annak idején a háború alatt. Ez egy jó szervezés volt tulajdonképpen. Igen ám, de hát a minisztrásoknak hát az egy nagy kísértés volt. Hát egy minisztrás kipróbálta a...
És akkor megszólalt?
Megszólalt a Szilina. És akkor a Konstantin a templomnak a...
Ő volt a plébános, igen.
Ő meg rohant a rendőrségre, hogy szabadkozzék, és akkor elővették azt a fiút, az Esztomiki volt, biztos emlékszel. Hát.
Esztomiki volt?
Igen.
Hogy
nagy gézengúz volt az Esztomiki.
Roska Botond keresztapja, de ez egy olyan információ, ami nagyon bizalmas. Nem él az Esztomiki egyébként,
nem,
meghalt.
Nem.
Meghalt régen. A gyerekekkel jóba voltál? Szerettél tanítani?
úgy érted a minisztránsokkal, vagy az Esztergomban?
Hát ezt is, azt is.
Hát persze, hát azóta lényege, hogy mi egyáltalán emberekkel találkozzunk. Én az iskolát, a Ferences gimnázium, és kollégiumot, azt egy lelkipásztori feladatnak vértem, és annak tekintettem. Tehát nekünk egy osztály, nem hittanulát tartottunk. Hol tudott akkoriban egy világi lelkipásztor összeszedni egy terembe 40 fiatal embert, és annak hittant oktatni? Hát ez óriási dolog volt önmagában, de nem maga a légkör is. Az egész kollégiumnak, iskolának a légköre, ez sugarta.
Figyeltek rád a hittanórán a gyerekek?
Hát próbáltak volna ne figyelni.
Mert szigorú voltál?
Hát nem, voltam annyira szigorú, különösen a hittamban.
Matematika, fizika, ugye?
Matematikát tanítottam nekik, és aztán, hát különösen, amikor igazgató voltam, be tudtam úgy osztani a hittant, hogy én tanítsam a matematika mellett.
Ja, és akkor,
Neked nem volt, soha nem volt fegyelmi problémám.
Mit szóltál ehhez a díjhoz, amit még nem kaptál meg, de nem sokára meg fogod kapni?
Hát nekem ez újdonság volt. Van egy meghívó, amit az alapítók adtak ki, és azon rajta van egy névsor, hogy milyen kiválóságok kapták meg. Én a 25. vagyok. Hát hihetetlen, micsoda kincsek vannak ott, akiket ezek az emberek képviselnek. Olafsson,
Placid. Ő kapta meg másodiknak, azt hiszem.
Gyönyörű. Aztán ugye Kerényi, aki pialista.
Igen, Kerényi Lajos.
Igen, hát olyan Barberic.
Pál.
Nagyon kiváló emberek voltak egytől egyig. Hát mondom, nem is tudom, hogy mit keresik ott, mert hozzájuk képest, én kisfiú vagyok. És ott van egy Lénárd nevezetű pialista, és azt hiszem az is, az volt a rekorder, az volt legtovább börtönbe.
Hát Pali.
Ilyenekhez képest én kisfiú vagyok.
Pali, köszönöm, hogy eljöttél, gratulálok a díjhoz, és akkor csak így tovább, mondom én, biztatólag, most a Ferenciek terén.
Igen, köszönöm szépen a meghallgatást, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én köszönöm, hogy eljöttél. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Reisz Pál atya volt, aki a 2026-os Hit Pajzsa díj kitüntetettje. Technikus kollégám Polc Péter és Fülöp Csaba, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra. Pali, még egyszer köszönöm.